Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hitünk és életünk, ez a sorozatunk címe. Szeretnénk hitünk igazságaival találkozni, azokkal egyre bensőségesebben megismerkedni. És olyan fogalmakat használunk, olyan kifejezéseket, amelyek visszatérőek az életünkben, de talán mai nap is alkalmas lesz arra, hogy mélyebben elgondolkodjunk rajtuk, illetve a legközebb használjuk, akkor még mélyebb lesz a tartalmuk, és segítünk másoknak is a tanúságtételünkben. A fejezet címe Jézus Krisztus az egyházban. Megkérdeztük az elmúlt hetekben, hogyan maradt közöttünk az Úr Jézus, hogy míg földi életében ígéretet tett Péter apostolnak az Úr, hogy egyházat alapít, amelyet sziklára épít, vagyis elpusztíthatatlan lesz. Péternek azt mondta, hogy te, Péter, vagyis én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Következő leckénk, ha szabad így mondani, rákérdezett, hogy mi az egyház. Krisztus titokzatos testének nevezzük ezt a közösséget, az Úr Jézus híveinek a közössége, azok alkotják, akik hisznek Jézusban, akik részesülnek a keresztség szentségében, és engedelmeskednek az egyháznak, illetve az egyház látható fejének, a pápának, aki az Úr Jézus helytartója. És nagyon fontos, hangsúlyoztuk, hogy ennek a közösségnek az Úr Jézus lelke, a Szentlélek, az éltető ereje, aki az egyházat Krisztus titokzatos testévé teszi. A mai témánk pedig egy kérdés tulajdonképpen, hogy mi az egyház küldetése elsősorban. Valóban, hogyha föltesszük magunknak a kérdést, hogy gondolunk a saját egyház községünkre, az egyházi közösségünkre, magunk helyére, szerepére az Anyaszent Egyházban, akkor vajon mi lehet a mi küldetésünk? És nyilvánvalóan a válasz többek között azért legfontosabb talán éppen az, hogy Krisztust tanúsítsuk a világon, hogy az egyház Krisztus tanúja az egész világon. Péternek sziklahatalmat adott, s állhat az egész világ vele szemben, ő itt van övéivel. Műve egyre nagyobb, és ez a történelemben a jel. Milyen érdekes, sokszor úgy érezzük, hogy gyengül, vagy gyenge egy egyházközség, válságok nehezítik az életét, vagy valamit érezzük, hogy nem mennek úgy a dolgok, és mégis elfeledkezünk arról, hogy nem csak, hogy ki az isteni mester, aki létrehozta, nem egy közösséget alapított, hanem tulajdonképpen ő él tovább az egyházban, és aki ránk bízta azt, hogy tanúsítsuk az ő üzenetét, a világ határáig eljutva, hogy elmenjünk valóban a világ végezetéig, és isteni lelkének erejében hirdessük azt, amit ő ránk hagyott. Ezért nagyon fontos, hogy egy távlatban, a világ távlatában gondolkodjunk. Jézus végső utasítása ez volt tanítványai számára, amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk ezt. Isteni lelkét ígéri nekünk. Nagyon fontos tehát hangsúlyoznunk, hogy amikor az egyházról gondolkodunk, akkor nem csak azt mondjuk, hogy Krisztus titokzatos teste, az élő templomok, a lelki templomok, mint kövek épülnek egybe, és látható közösséget alkotnak, hanem valóban, hogy ez a mi küldetésünk. Jézus nem azt mondta, hogy érdegéljetek, és legyetek csak jelek, jelecskék, és ahogy lehet, majd úgy valahogy adjátok tovább a lángot, meg az üzenetet, hanem egyszerűen az isteni lelket ígéri nekünk, amely leszáll ránk, a hét ajándékú lelket, aki által, akiben megélhetjük az önazonosságunkat, a vele való közösségünket, és aki által hatékony lesz a mi tanúságunk. Anyaszent Egyházunk azt tanítja, hogy az egyház célja, hogy a Krisztus által szerzett üdvösséget és annak összes javait minden idők emberéhez eljuttassa. És ennek a fényében azt is mondhatjuk, hogy ezek szerint akkor ezeket a javakat kötelességünk továbbadni. Vajon bezárkózhatunk-e? Vajon lehetünk-e vasárnapi keresztények, valami amatőr, magán imádók? Vagy pedig tényleg komolyan vesszük azt, hogy Jézus egy olyan közösségbe hív bennünket, ahol egymást látva, egymást ölelve, egymást kezét fogva, az ő lelke által megélünk egy közösséget, ahol ő a fő, amelyben az Isten jelen van, és az ő lelke éltet bennünket. Az elmúlt alkalommal Origenész imáját idéztem az egyházért, most is hagyd tegyem ezt. Emlékezzél, Urunk, egyházadról, szabadíts meg minden gonosztól, tedd tökéletessé a szeretetben. Forrazd egységben népedet a világ négy égtájáról, és vezess el mindenkit országodba. be a szent Isten országba, amelybe őket meghívtad. Igen, ez az egyház célja, hogy amit Krisztus szerzett nekünk üdvösséget, és annak a javait minden indők emberihez eljuttassa. És különösképpen feladata az egyháznak, hogy az élő és az autentikus tanítóhivatala Krisztus tanítását csorbítatlanul és romlatlanul őrizze és továbbadja. Máté evangéliumát nyissuk ki a 28. fejezet 16. verstől. Ezt olvassuk. A 11 tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket, és amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: én kaptam minden hatalmat, égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Jézus ezt parancsolja nekünk. Tanítsuk meg őket mindarra, amit tőle tanultunk, és tegyük ezt a vele való közösségben, a lélek erejében. Az első kérdésünk így hangzik, amikor vizsgáljuk a témánkat, mi az egyház küldetése valójában és elsősorban, hogy hogyan tanúskodik az egyház Krisztusról. És azt válaszoljuk, hogy a világnak Krisztus igazságát igyekszik megmutatni. A tanúnak az a feladat, hogy elmondja az igazságot, amiről meg van győződve. Az apostolok egyháza hallotta az Úr Jézus tanítását és látta az ő életét. Az ő tanítását és életét kell megmutatni a világnak, hogy felismerhesse a világ. Krisztus valóban az Istentől jött, ő a megváltó és üdvözítő. A mai egyház azonban az apostolok egyházával azonos, Krisztus hiteles örököse. ízlelgessük talán ezeket a mondatokat, hogy mi is a tanú feladata. Kimondani az igazságot, tanúsítani, nem hamis tanú, hanem az igazságot tanúsítja, és azt mondja, hogy amiről meg van győződve. És érezzük sokszor, hogy a kimondott szó, a tanúságunk egy kicsit, mint a távol járna attól, sikerülne meggyőződéssel és teljes átélve az egész életünk mélységével megélni azt, amit kimondunk. És sokkal könnyebben teszünk tanúságot. Milyen könnyen elképzelhető a kép, hogy valaki megkérdezi tőlünk, miben hiszünk, mi a hitünk tárgya. Hiszel-e Istenben? Milyen furcsa ez a kérdés. És ilyenkor el lehet játszadozni, mert ez komoly játék ez, de ilyenkor visszakérdezhetünk, hogy mit értesz az Isten név mögött. Elemezhetjük a kérdést. De vajon ez az alkalom, ez a beszélgetés, ez vajon alkalmas lesz-e valóban arról is, hogy a meggyőződésünket, a hitünket, a reménységünket ki tudjuk mondani. És méghozzá úgy, hogy igazságként mondjuk ki. És van benne tapasztalás is. Hogyan tudnánk azt mondani, hogy jó az Isten, hogyha ezt nem tapasztaljuk meg? Jézus elmondja, hogy mit tegyünk, hogy közösségben legyünk vele. Például azt mondja, hogy tartsuk meg az Atya szándékát és az Atya parancsait. Vajon megkérdezzük-e az Úr Jézustól, hogy mi ez? Jézus, mondd el nekünk. Taníts meg arra, hogyan követhetem az Atya szándékát. Mit fog erre mondani Jézus? Azt fogja mondani valaki, hogy Jézus nem szokott így beszélgetni. Jó, hát ha nem fog nekünk közvetlenül üzenni, akkor vajon mi módon, például, melyik a legegyszerűbb mód? Vajon kezünkbe veszük az írást? Veszük a fáradtságot, hogy fölnyissuk az evangélium szavait? Mit mondott és mit beszélt Jézus? Mit tanított? Mit hirdetett? Kedves testvérek, kedves hallgatók, legyünk őszinték, hogy ebben az összefüggésben nem olvassuk elég figyelmesen, mélyen, nyitottan, odaadóan az írást, a szentírást. Kettő zárójelben mondanám, hogy mennyi vackot összeolvasunk, talán még sokszor a metrón ülve, a villamoson, a hirdetőtáblán is, a hirdetőújságokat, a bulvárokat, nem mintha bántani akarnám ezeket, de mennyi minden ér bennünket. De vajon ténylegesen elére hozzánk az, hogy Jézus mit mondott? És tovább tudok-e lépni és azt mondani, hogy mit mond nekem? Hogy ez valóban nekem szánja. Hiszen pontosan akikre utalunk, hogy akik látták és hallották őt, azok a mi bátyáink, testvéreink, elődeink és tanítványtársaink. Nekünk másfajta látás adatik meg, és Jézus ezt még többre is értékeli. Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. Biztosak lehetünk benne, hogy Isten nem vonja meg az ő kegyelmét azoktól, akik a hitben járnak, és akik olvasva az ő szavát igyekeznek azt megszívlelni és életté váltani. A kérdésünk tehát így hangzik, hogy hogyan tanúskodik az egyház Krisztusról? Megmutatja a világnak Krisztus igazságát. És mit jelent ez számomra? Hogyan tanúskodhatom az Úr Krisztus létéről, az ő lényegéről, róla? Úgyhogy igyekszem az életemmel, az én szerepemmel, szolgálatommal, jelenlétemmel róla a tanúságot tenni a környezetemnek, a világnak. Ez ijesztően nehéz feladatnak tűnik, de ehhez adja Isteni lelkét, ebben segít meg bennünket, és bennem nem fogunk csalatkozni, ha valóban bizalommal ráhagyatkozunk. Próbáljuk ki. Tettem egy kísérletet, élve a technika modern eszközeivel, az internet keresőbe beírtam, hogy az egyház küldetése. Mi az egyház küldetése? És ha valaki ezt kipróbálja, ugyanezt fogja tapasztalni elsőként, az elsők között többszörösen is. A következő bukkant föl. Mi az egyház küldetése? Az egyház lényege abban áll, hogy Krisztus művének a folytatója itt a földön. Egyszerre látható intézmény, egyúttal láthatatlan lelki, kegyelmi közösség is. Az egyházon keresztül különleges kapcsolatba kerülhetünk Istennel, amire önerőből képtelenek lennénk. Az egyház arra hivatott, hogy minden embert elsegítsen az üdvösségre. Az egyházban megtapasztalható, hogy Isten története az emberrel kézzelfoghatóvá lesz. Isten közel van, megmutatkozik az ember számára. Vagyis Istennek története van velünk, minden emberrel, és az a célja, hogy ez a közös történetünk az egyházban bontakozzon ki. Mivel az egyház él, ezért változik, fejlődik. Lényegileg azonban ugyanaz marad, a változás soha nem érinti a lényegét. Elképzelhető, hogy el lehet jutni az egyház nélkül is Istenhez, de az egyház az Isten felé vezető úton nem csak iránytű és térkép számunkra, hanem céllátást, úti eledelt, úti társaságot és bátorítást is ad ahhoz, hogy Istenhez érkezhessünk. Az egyház, mint egy jó édesanya, gondoskodni kíván gyermekeiről, hogy meg tudják valósítani azokat a terveket, amelyeket Isten kigondolt rólunk. Ehhez minden eszközt meg tud adni, és meg is ad. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez hibátlan összefoglaló. Úgyhogy, ha valaki szeretné ezt újra olvasni, újra megtapasztalni, ezeket a gondolatokat újra átelmélkedni, akkor csak ennyit kell beírnunk, ez nem nagy munka, az egyház küldetése. Google, régi barátunk segíteni fog. Második kérdésünk az így hangzik, hogy mit örökölt az Úr Jézustól az egyház? És a válaszunk nagyon furcsa hangzik, hogy tulajdonképpen az egész életét. Mert földi élete folyamán mindent átruházott az Úr Jézus apostolainak közösségére, vagyis az egyházra. Átruházott, milyen furcsa szó. Mindenekelőtt ránk bízta a tanítását. Máté evangéliumának 10. fejezetében olvassuk 7. vers, hogy menjetek és hirdessétek, közel van az Isten országa. Jézus megmutatta nekik az üdvösség útját és a szeretet életét, és átadta önmagát nekik, titokzatos módon, bár rejtetten, de mégis nyilvánvalóan, testét és vérét átadta nekik az utolsó vacsorán. És mielőtt a mennybe ment volna, hatalmával is felruházta őket. Szintén Mátét idézzük a 28. fejezetet, én kaptam minden hatalmat égen és földön, menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. És végül pünköstkor kiárasztotta rájuk szent lelkét, és birtokukba adta, mint az egyház lelkét. A birtokunkba került, Isten éltető lelke a miénk lett, hogy mindezt sikerjön megértenünk és megvalósítani. A harmadik kérdésünk, hogy milyen ígéretet tett az Úr Jézus az egyháznak. Egy ígéretet tett valóban nekünk, méghozzá nem más, mint hogy velünk marad a világ végezetéig. Gondoljunk arra, hogy valaki búcsúzik, vagy mit tud mondani, mi az, amit mondhat. Azt nem mondhatja, hogy veletek maradok. Azt kérheti, hogy hadd maradjak valami képpen veletek és közöttetek, és ez úgy hangzik, hogy ne felejtsetek el, hogy gondoljatok rám. Jézus nem ezt kéri a tanítványaitól az utolsó vacsorán, hogy majd néha gondoljatok rám, itt egy kis kavics, tedd a zsebedben, néha szorongasd meg a tenyeredben, és akkor majd eszedbe fogok jutni. Tegyél egy feszületet a nyakadba, ha érinted este, vagy megcsókolod, akkor majd eszembe jutsz, és akkor az imádsághoz egy fogódzó pontot kapsz. Jézus valóságosan közöttünk marad, és az ő közösségét úgy adja meg nekünk, hogy ez isteni lelkét adja, majdnem azt mondtam, garanciául. Mennybe menetele előtt az Úr Jézus megadta végső utasításait a tanítványainak, méghozzá azt mondta, hogy folytassák az ő munkáját, szolgálatba küldi őket, minket, hogy tanítsanak minden népet és kereszteljék meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, de hozzátette biztatásul és bátorításul, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Kedves testvérek, kedves hallgatók, vajon ezt a mondatot nem szeretnénk úgy mélyen fölírni valahova, például homlokunkra, a mögé, az értelmünk mélyébe, a szívünkbe, hogy el ne felejtsük. Jézus megígérte nekünk, hogy velünk van a világ végezetéig. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy most is velünk van. Nem leszek, meg valahogy, ahogy ti majd tudjátok ezt felidézni, vagy ahogy majd nektek megadatik magatok erejéből és tehetségéből, hanem alapként mondja, hogy velünk marad. És ez az ígéret biztosíték arra, hogy az egyház is fennmarad. Bizonyos, hogy hamarosan elpusztult volna, hogyha az Úr Jézus nem tartotta volna ezt fenn, nem tartotta volna meg ezt az ígéretet. Ma is hatalmas ellenségei vannak az egyház közösségének, hogyha valaki merészel a hírekbe belehallgatni, óvatosan csak óvatosan, akkor ezt bőségesen látja majd illusztrálva. Biztosak lehetünk abban, hogy a jövőben ez növekedni fog. Az Úr Jézus megmondta. Nem én mondom, ő mondta. Az írásban ez benne van. És semmiképpen nem menekülne meg a pusztulástól, és legfőképpen feladatát sem tudná teljesíteni, hogyha az Úr Jézus nem maradna vele. De biztosak lehetünk benne, hogy éppen ezért sohasem fogják legyőzni az egyházat. Azért pontosan, mert Jézus velünk marad mindvégig, vagyis az egyház végső teljes győzelméig. Nem vertsereg vagyunk tehát, nem valami szerencsétlen társaság, ahol látjuk az egyházközségünkben az emberi gyarlóságot, a bűnöket, a félreértéseket, a botladozásainkat, és így tovább. Néha azért vannak szép dolgok is, ugye, azt meg nem győzzük eléggé hangsúlyozni, főleg amit magunkon látunk. Nem. Jézus velünk van, és ő az, aki élteti és megszenteli az egyházát, hogy el ne vesszen, hanem valóban a végső teljes beteljesülésig, a győzelemig eljusson. A következő kérdésünk úgy hangzik, hogy van-e az egyházhoz hasonló intézmény a világtörténelemben? Egy összehasonlítással, egy szembesítéssel fogunk találkozni, amit nem kéne elkerülnünk, és nagyon fontos kimondanunk a szeliden is, de határozottan egy-két apró szempontot, nem is apró, nagyon fontos szempontot, amikor az úgynevezett pogányvallásokat hasonlítjuk össze Krisztus egyházával. Tehát van hasonló intézmény az egyházhoz a világtörténelemben? És azt mondjuk, hogy az egyház valósága páratlan, természet fölötti jelenség az emberiség életében. Ez egy bátor kijelentésnek tetszik, de éppen ezért haladjunk csak tovább egy kicsit és gondolkodjunk. A keresztények gyakran azzal bizonyítják az egyház krisztusi eredetét, hogy minden nehézség ellenére is fennáll, immár 20. évszázada. Ha elmélyedünk az egyház történetében, belelapozunk át, akkor nem kell messzire menni. Látunk ott sok furcsaságot, és azt mondjuk, hogy hát ha mindezt túlélte ez a közösség, hát akkor ott valami lehet. Ez a legegyszerűbb megközelítés talán. És azt olvashatjuk Ágostontól, hogy már ő az 5. században is megilletődve elmélkedett ezen, és ő is elcsodálkozott. És azt gondolom, minden korban mindenki látva az egyháznak a közösségnek és az embernek a bűnös arculatát elcsodálkozik és megállapítja ezt a tényt. De mi az, amit ebből következtet? És olyan tud-e tovább lépni? Sokan nincsenek azonban arról meggyőződve, hogy ez a puszta tény egy bizonyítékul szolgálhat. Mert sokan arra hivatkoznak, hogy vannak vallások, amelyek jóval öregebbek a keresztény egyháznál, gondoljunk csak a buddhizmusra, a sintoizmusra, a konfucianizmusra, hogy még tudnánk sorolni. A mohamedánizmus például azt mondjuk, hogy nem sokkal fiatalabb a kereszténységnél. És ezek a vallások pedig nem állítják önmagukról, hogy isteni alapításúak. Következésképpen a kereszténység 2000 évéből sem kell szükségképpen erre következtetni. Most tisztázzuk először is azt, hogy az imént említett vallások és a katolikus egyház, mint önmagával folytonosan azonos, egységes szervezet nem ugyanazon természetű dolgok. Ugyanis a jelzett pogány vallások a vallásnak, mint örök emberi törekvésnek a szüleménye és formái, amelyek egyes népeknél jellegzetesek, állandó karaktert vesznek föl. Szó sincs azonban ezeknek az esetekben olyan egységes, szellemi, lelki, erkölcsi tartalmú közösségekről beszélni, mint az egyház. És mint ilyen, a világtörténelemben teljesen páratlan jelenség az egyház. Az emberi alkotmányok, szervezetek ugyanis nem bírják ki az olyan próbatételeket, mint az egyház 2000 éve. És ezért újból jó tanulmányoznunk az egyház történelmét és a történelem menetét. Emberi alkotmányok és szervezetek nem bírják ki ezeket a próbatételeket. Gondoljunk Gamaliel, az egykori zsidó bölcs szavaira, aki így intette társait, akik olyan vadul üldözték az őskeresztény egyházat, hogy ha emberi mű, akkor úgyis elpusztul hamarosan. Másként viszont nem csak a puszta léte bizonyít, hanem egész valósága, amint a történelemben megnyilatkozik. És valóban isteni jel a népek számára. Én magam, mi magunk, ebben a korban, vajon meg tudunk-e felelni ennek a küldetésünknek, isteni jel legyünk a környezetünk a népek számára. Edward Elgar Ave Máriáját hallottuk, a csodaszép darabot, és nyilván azért is választottam ezt a zenei betétet, mert el ne feledkezzünk, ha már külön ma nem említjük, az egyház édesanyját, aki segít bennünket ebben a törekvésünkben és az utunkon, és az ő példája kísér bennünket, hogy teljesítsük az Úr szándékát. És az utolsó kérdésünk tulajdonképpen az, hogy mi képesíti az egyházat küldetése teljesítésére, a segítség mellett természetesen, és még előtte az isteni lélek, az éltető lélek, a Szentlélek Isten. És akkor lett az egyház élő, eleven, egyetlen, közösségi, amikor Krisztus lelke, a Szentlélek Isten eljött, és Krisztus híveit az ő titokzatos testének egységébe forrasztotta. Már az Úr Jézus még földi életében kialakította az egyház szervezetét, megalapította a szervek funkcióit, megszabta rendeltetésüket, és megfelelő hatalommal felruházta azokat, de nyilvánvaló volt a szervezet erőtlensége, tehetetlensége egészen pünkös napjáig. Gondolj csak a félve bezárkózó tanítványokra. Az Úr Jézus nehéz óráiban mindenki megbotránkozott, és senki nem állt a helyén. Emberfelettiek voltak a feladatok, és oly megrokkantak az emberi erők. Semmiképpen nem tölthette volna be az egyház teste, szervezete, hivatását az éltető, elevenítő, erősítő lélek nélkül. A Szentlélek vétele után viszont csodálatos bölcsesség és erő költözött az egyházba. Az apostolok, a hívek megértették hivatásukat, és félelem nélkül határtalan buzgósággal álltak az evangélium és az Úr Jézus szolgálatába. Éppen ezért, ha gondolkodunk az egyház küldetéséről, akkor azt kezdjük a lélekre hagyatkozással, hogy ne csak mi itt gondolkodjunk ezen, vagy mondjunk ki bármit, még akár igazságot is, hanem a lélek legyen az, aki elevenít, megerősít bennünket tanúságunkban, hogy ez a természet fölötti páratlan jelenség, akik vagyunk az egyház, valóban jelek lehessünk a világ számára. Origenész imádsága pedig így hangzik: az egyház egységért, ezzel fejezzük be mai közös gondolkodásunkat. Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról. Szabadítsd meg minden bajtól, és tökéletesítsd a szeretetben. Gyűjtsd össze a szél minden irányából, és vezesd meg szentelve országodba, amelyet számára készítettél. Mert tiéd a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, és majdnem azt mondtam, hogy köszönöm az imádságot magunkért, lelki családunkért, az egyházért, amelyben kérjük azt, hogy álhatatosak legyünk, hűségesek, és valamiféleképpen méltók isteni mesterünkhöz, betölthessük hivatásunkat, küldetésünket. Isten ebben segítsen meg bennünket, úgy legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.